Ádámmal.
Üdvözlünk mindenkit, Andor Tóth Anna a mikrofonnál, és ma is itt ő velem szemben Vidákovics Attila, a Mozaik Alfa alapítója. Szia Attila.
Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat.
Mozaik Alfa kriptokereskedési platform, és ennek a platformnak a kosarairól beszélünk a mai adásban. Kosarak, amelyek közül választhat a felhasználó, hogy melyikbe teszi a pénzét. Így lehet egy mondatban összefoglalni? Így áll össze ez a felület?
Igen, úgy kell elképzelni, hogy maga a platform az egy online teret kínál a felhasználóknak, tehát aki kriptoeszközöket akarnak vásárolni, illetve azoknak a trédereknek, kereskedőknek, akik meg szeretnék profin összeállítani a kriptoportfóliókat különböző szempontok alapján. Létre tudnak hozni ezek a kereskedők különböző kosarakat. Ezeknek a legkülönbözőbb befektetési politikája lehet, a legkülönböző időtávra tervezhetnek vele, és hát pont az benne a jó, hogy itt nem egy cégnek a kosarai vannak, vagy nem egy kereskedőnek, hanem nagyon sok hozzáállás, nagyon sok típus, úgyhogy ha már eltelik annyi idő, hogy ott lesz a sok-sok kereskedő, akkor tényleg bármilyen kosár elképzelhető bármilyen szabályrendszerrel. A jelenlegi kosarak, azokról tudok beszélni, hogy ott mi a befektetési politika, és mi alapján kerülnek be a különböző projektek.
Igen, azt tegyük hozzá, hogy egy-két hete indult el a felület. Két kosár működik most.
Per pillanat kettő, és a héten fog elindulni a Circle Teamnek a kosara, aki nagyon büszkék vagyunk, hogy ők, nem is tudom, hogy mi kerestük meg őket, tehát ugye a közösségen belül mi ismertük egymást, de ők akartak itt kosarat indítani, és a Benciék, ők talán a legelismertebb és legnagyobb respekttel rendelkező magyar kriptokereskedők, ugye ők oktatják is az Óbudai Egyetemen a kriptokereskedést, úgyhogy egy nagyon profi csapatról van szó. Ők például egy eléggé konzervatív stratégiával jönnek be a kriptotérbe, ők egy felhalmozási megoldást hoznak, és a pénz az először nem is kerül kriptoeszközökbe, hanem mindig csak egy pici-pici részét a pénzeknek azokon a pontokon váltják át a nagy kriptoeszközökre, amikor az indokolt, hogy vegyenek belőle. De igaziból erről nekik kell beszélni, mert az ő kosárukról van szó. Az a két kosár, ami most ebben a pillanatban is elérhető, az a Blue Crypto, ez a Blue Chip-ekből jön, tehát a legnagyobb, a már bizonyított nagy...
Ez elég logikus, hogy van egy ilyen kosár.
Projekteknek a csomagja, de mégsem mondható, hogy ez egy index lenne, mert indokolt esetben itt azért változik az összetétel. Egyébként heti felülvizsgálatok vannak, tehát ugye van egy hosszú lista, ami mondjuk körülbelül egy ilyen 40-50 projektből áll, ami belefér abba, hogy ebbe a kosárba bekerüljön, és hát most a tervek szerint nem nagyon lesz olyan, hogy ennél 10-nél több egyszerre bent van, de hát itt azért vannak hírek, vannak olyan fundamentális tényezők, amik a piacon változást hoznak.
Ilyenkor mindig a 10 legnagyobb?
Nincs kimondva, hogy mindig 10-nek kell benne lenni. Hát hogyha egy projektet indokolt betenni, mert valamilyen nagy innovációt hoznak be a közösségéből, és valamiért azt mutatja, valamilyen mutató, hogy érdemes mondjuk átsúlyozni, vagy akár betenni, akkor bekerülhet. Egyébként a másik eset, hogyha valamit éppen nagyon felfuttattak, és indokolatlanul sokat emelkedett, hát ilyen szokott lenni a kriptoeszközöknél, akkor viszont át fogjuk súlyozni, mert az a nyeresség, ami megtörtént, azért egy ilyen indokolatlanul nagy emelkedés után jellemzően korrekció szokott történni. Az lenne a cél, hogy kihasználjuk ezt az emelkedést, a korrekciónál pedig akkor egy másik erős, jó projektbe álljon már az érték.
És a másik kosár?
A másik kosár az underrated. Ide már egy szélesebb palettából lehet válogatni, ez az alulértékeltek. Ide sem kerülhetnek be vadi új projektek. Tehát ezek is olyan projektek, amiknek már látszik a működése, látszik, hogy komoly a csapat is. Azok kerülnek be, ami, majd miért beszélek arról, hogy milyen szempontok vannak, amik, hogyha megvizsgáljuk, hogy azoknak a szempontoknak milyen értékei vannak, ahhoz képest, és a piacon általában éppen aktuális árfolyamokhoz képest alulértékeltnek mondható. És akkor itt mondanék egy-két szempontot. Ugye minden projekt más, és minden projektnél más-más súllyal számítanak ezek a tényezők. De hát nagyon fontos, hogy mi a projekt célja. Ugye, ami áll a kriptoeszköz mögött. Mondjuk milyen versenytársai vannak a piacon, annak az adott projektnek ugye a céljához, milyen a csapat mögötte. Az is nagyon érdekes, és ezt meg lehet figyelni, hogy sokkal értékesebb egy olyan csapat, aki már régóta együtt dolgozik, és nagy dolgokat tettek le az asztalra, mint mondjuk egy olyan csapat, akik még soha nem dolgoztak együtt, de egyesével mondjuk nagyon jók a nevek. Az a tapasztalat, hogy sokkal nagyobb garancia a sikerre egy együtt jól működő csapat, mint a jó nevek külön-külön. Nagyon fontos, hogy milyen a fejlesztői aktivitás. Tehát ezt mi mindig nagyon gondosan megnézzük, már ha lehet erről információt találni, de mondjuk a kosarak tekintetében, ha erről nem lehet információt találni, akkor nem nagyon kerülhet be, hogy a fejlesztők azok milyen aktivitással, hányan, milyen dinamikával dolgoznak, hogy kerülnek be a kódok, hogy kommunikálnak, és az nagyon jó jel. Tehát az egyik kedvenc mutatóm nekem személy szerint, hogy ha nő az aktivitás egy projektnél, ráadásul egy olyan projektnél, ami már egy jó ideje működik. Tehát, hogyha van egy 2-3 éve futó projekt, és azt látjuk, hogy mondjuk van egy fejlesztői gárda, ami áll 20-30 emberből, és mondjuk ez elkezd növekedni, és látjuk, hogy már földagadt mondjuk egy fél év alatt 100 főre, és rengeteg új kód születik, az szinte borítékolható, hogy egy ilyen jelenség után egy a 6-12 hónappal mondjuk a kriptovilág átlag áraihoz képest, tehát hogy mennyit mozgott a többi, ezek a projektek általában egy jó teljesítményt szoktak hozni. Mert az azt jelenti, hogyha ilyen számba növekedett a fejlesztői gárda, akkor ebbe sokan hisznek, és hogyha ilyen ütembe nőnek a kódok, annak lesz a funkciókba is eredménye, tehát ott valamilyen innováció születik, és valamilyen problémát megoldanak, ami valószínűleg elég hasznos lesz.
És akkor ez a kettő, ez saját kosár?
Igen, ez saját kosár, de egyébként mi tényleg a legjobb tudásunkkal rakjuk össze, és kezeljük ezeket a kosarakat, de nem az a cél, hogy mi indítsuk el a kosarakat, az a cél, hogy jöjjenek ide a világ legjobb kereskedői, és nekünk az a dolgunk, hogy a világ legjobb kereskedőit megtaláljuk, és megmutassuk nekik, hogy milyen lehetőségek vannak, viszont el kellett indítani, meg hát egyébként van nekünk múltunk ezen a piacon, úgyhogy azt gondoljuk, hogy elég jól ki tudjuk elemezni ezeket a projekteket, viszont itt mi csak fundamentális tényezőket veszünk figyelembe, tehát ezeknél a kosaraknál nincs technikai elemzés, abszolút ilyen day trade jellegű kereskedés az nem zajlik. Mondjuk erről még lehetne sokat beszélni, hogy mennyire érdemes daytrade-es kosarat elindítani. Nem biztos, hogy a decentralizált világ az most minden esetben ki tudja szolgálni a daytrade-es kereskedést, de egyébként ez is javulni fog, úgyhogy tehát 2-3 év múlva tele leszünk daytrade-es kosarakkal. De egyébként bármilyen befektetési politikával születhetnek kosarak. Ez a két kosár, ez így működik.
Sokszor használod azt a kifejezést, amikor a kriptokereskedésről beszélünk, hogy trustless, tehát hogy nem kell megbízni senkiben. Na de mégis meg kell bíznom annak a kosárnak a kereskedőjében, hogy az én pénzemből többet csinál.
Igen, hát igyekeztünk úgy kialakítani a szabályrendszert, hogy a lehető leglogikusabb legyen az, hogy a kereskedő a legjobb teljesítményét hozza. Először is nem lehet kosarat úgy elindítani, ez technológiailag úgy van lekódolva, hogy azzal a kulccsal, amivel ő irányítja a kosárba lévő kereskedést, azzal a kulccsal kell befizetni egy nem is kis összeget, tehát a legelső befizető az mindig a kosármenedzser, és oda saját pénzét kell betennie. És nem tud más történni az ő pénzével, mint az ügyfelek pénzével, úgyhogy neki már ilyen szinten is elemi érdeke, egyébként ő pedig csak akkor keres azzal, hogy ő itt kosarat indított el, hogyha sikeresen működik. Egyébként ettől függetlenül nem zárható ki, hogy valaki rosszul kereskedik, tehát kockázat az van.
Hát meg az se zárható ki, hogy most a bitcoin esik 20%-ot egy nap alatt, vagy 30%-at.
Hát egyébként ugye elindítottuk a kosarakat, és hát rá egy néhány órával elkezdett beszakadni a piac, ami természetesen minden eszközre kihatott. De ez nem baj, mert legalább mindenki látja, hogy lefele is tudnak menni az árak. Igen, tehát igaziból egy kosár teljesítményét mindig az adott szegmensbe, a befektetési politika szerinti szegmensbe érdemes nézni, és mondjuk az indexekhez képest mit tudott teljesíteni. Tehát, hogyha az egész piac veszített, és ugye van ilyen időszak, mondjuk 80%-ot, akkor ez igenis az egy nagyon jó kosár, ami csak 40-et veszített, de nehéz lenne mondjuk egy ilyen medve időszakban, mint ami mögöttünk van, egy hagyományos kosárral pénzt csinálni. Egyébként technikailag megvan rá a lehetőség, hogy sortolós kosarak is induljanak. Mi biztos, hogy ilyet nem fogunk indítani. Annyira nem is javasolnám az embereknek, hogy használják, mert azért ez egy őrült nagy kockázat, de ki tudja, lehet, hogy lesz rá igény, és lesz olyan tréder, aki indít ilyen kosarat.
Azért a kriptopiacon az nem ritka, hogy megjelenik egy új szereplő, valami friss token, coin, nagyon helyes, aranyos logóval, stb. Iszonyat hype van körülötte, felfut nagyon rövid idő alatt. Figyeltek, vagy terveztek figyelni az ilyen pici egyedi sztorikra?
Muszáj, és hát főleg a másik oldalról, tehát végig kellett gondolni, és ebbe behívtunk nagyon sokféle segítséget. Tehát beszéltünk hackerekkel, két nemzetközi szinten ismert, hírhet hackerrel is beszéltünk, hogy hogyan lehet kijátszani a rendszert, hogy miket oldjunk meg. Azt hiszem, hogy ezekbe a agyalásokba és tervezésekbe van a legtöbb óra, és nekünk muszáj kizárni, hogy egy kereskedő az mondjuk a saját maga által kibocsájtott tokeneket betegye a kosárba, úgyhogy ezt nem is tudja megtenni, van egy whitelist, és csak a whitelisten szereplő tokenek kerülhetnek be. Hogy a whitelistre bekerüljön egy projekt, azért nagyon sok mindent meg kell nézni, az adott tokennek a kontraktját azt minden esetben leellenőrzi a csapat, tehát hogyha ott bármilyen trükk van abba a kontraktba, akkor egyszerűen nem kerülhet be. És ez nem jelenti azt, hogy egy-egy ilyen trükkös token nem tudna szárnyalni, mert láttunk már ilyenre példát, de túl nagy kockázatot jelent, úgyhogy ezeket kiszűrjük. Én azt gondolom, hogy ezzel a kockázatos és mondjuk ilyen scam vagy csaló projekteknek a nagy részét, talán majdnem az összeset ki lehet így szűrni, és sokkal kevesebb az, ami lehetőség elvész ezek által, de nyilván van olyan, tehát a múltból elő tudnék venni egy-két olyan sztorit, ami nem kerülhetne be ide, egyébként pedig
nagyot ment. Van ilyen példa az elmúlt egy-két hétből, amire felfigyeltetek egy kisebb szereplőre, egy ilyen pozitív példa?
Talán ami személyesen nekem a legérdekesebb, kettő is van, de most az egyiket vegyük ki. Ugye bekerült az underrated kosárba a TON, nem a TRON, hanem a TON token, ugye mögötte a TON hálózat van, aminek szerintem nagyon izgi a sztoria is, de egyébként nem a sztori miatt került be, hanem ami azóta történik. Ugye annak idején a Telegram elhatározta, hogy ő megjelenik a kriptopiacon, irtózatos mennyiségű pénzt is gyűjtöttek be, meg költöttek el új blokklánc fejlesztésére, ami egyébként elég innovatív, technológiai szempontból jól átgondolt, jól fejlesztett, jól dokumentált, ami egyébként nagyon fontos. De most nem is ez a része az, ami annyira érdekes, hanem a Telegram csapatára valamilyen úton, módon megkörnyékezte, és azt hiszem elég ellenségesen az orosz kormány ezt a csapatot, és rászállt a vezetőkre, úgyhogy ott voltak állítólag eléggé izgalmas helyzetek, viszont azt mondta a Telegram csapat tulajdonosi köre vagy vezetői, hogy nem, a TON hálózatot azt nem fogja senki elvenni, úgyhogy most fogunk minden kulcsot, és a teljes rendszert így bedobjuk a kriptoközösségbe, és semmi közünk hozzá többet, lesz vele, ami lesz, rábízzuk a világra ezt a csecsemőt, hogy felneveli vagy nem. És már akkor egyébként egy-két ismert jó fejlesztő elkezdett közeledni, de eltelt, nem tudom pontosan megmondani, talán másfél-két év az esettől, és egyszer csak azt vettük észre, vagy azt vehette észre a világ, hogy már közel 200 fejlesztő dolgozik a projekten, ami fut, egyébként használható, a funkcióit betölti, de hát ez egy folyamatos fejlesztés van, nincs soha kész egy blokklánc, azon mind folyamatosan kell fejleszteni. Dolgoznak rajta, van egy nagyon-nagyon erős rajongó közössége, akik napi szinten követik, kommunikálnak róla, tényleg egyre inkább látjuk, hogy minden kriptós kommunikációs csatornán megjelennek, és ezek mind önkéntesek. Van náluk valamennyi a TON tokenből, és hisznek abba, hogy ez emelkedni fog, és tesznek érte. Tehát a projekt technológiailag jó, tehát mindenképpen a jó projektek közé sorolandó, van egy folyamatosan duzzadó, nagyon komoly fejlesztői közösség, ahol nagyon jó nevek vannak, és nagyon profi munkát végeznek, és nagyon jól kommunikálják a fejlesztéseket, ez rendületlenül növekszik, és azt lehet látni, hogy a rajongó tábora is nő, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ezt érdemes betenni, meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, ez nem garancia arra, hogy ez egy sikeres projekt lesz, de mindenképpen nagyon jó jelek, és ezért került be a Haton projekt az underrated kosárba.
És a másik kedvenc projektedről is fogunk beszélni, de nem ma, mert ennyi fért bele. Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa alapítójával beszélgettem. Andor Tóth Annát hallották. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Köszönjük a